Kedves hallgatom! Megváltásunk az Úr Jézus Krisztus vére által történik. Ez az értünk kifizetett ár. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Krisztus vére értékesebb az aranynál és az ezüstnél. Ebből különben sincs sok. A korlátozott mennyiség növeli az anyag értékét, de nem is igazán ez az oka értékének. Isten szent fia vérének egy cseppje megmenthet mindenkit e föld hátán, ha a bűnös bízik benne, mint megváltójában. Az ő vére által van megváltásunk, és azért így vált meg minket, mert vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 22. vers. Ez egy ószövetségi alapelv, ami az egész emberi fajra érvényes Ádámtól kezdve az utolsó emberig. Megváltást nyertünk, de nem bikák és bakok vére árán, ami nem válthat meg minket, hanem Krisztus drága vére árán, bűneink bocsánata is. A bűnbocsánat nem egy erélytelen istenség tette, aki együttérzésből félreteszi az igazságot, a jogosságot és a szentséget. A bűnbocsánat a vérontástól függ. Megköveteli a bűn büntetésének lefizetését. Krisztus halála és vérének ontása az alapja a bűnbocsánatnak, és enélkül nem lehetne bűnbocsánatunk. Azt hiszem, itt meg kell látnunk a különbséget az emberi megbocsátás és az isteni megbocsátás között, mert a kettő nem ugyanaz. Az emberi bűnbocsánat mindig azon a tényen alapul, hogy büntetést érdemelt valaki, és a büntetést nem hajtják végre. Egyszerűen azt jelenti, hogy valaki kitörli a tartozást. Isten szent és igazságos. Ezért az isteni bűnbocsánat mindig azon a tényen alapul, hogy a büntetést végrehajtották, az árat megfizették. Az emberi bűnbocsánat azelőtt történik, hogy a büntetést végrehajtották volna. Az isteni bűnbocsánat a büntetés végrehajtásától függ. Valóban túl szomorú, hogy ez lezüllesztette egész jogi rendszerünket ebben az időben. Ezért élünk törvénytelen társadalomban, ahol már éjszakánként az utcákon sem biztonságos a járáskelés. Zavar van az emberi bűnbocsánat és a törvény igazsága között. Bajban vagyunk, mert bizonyos bírák engedékenysége miatt vérszemet kapnak a bűnözők az egész országban. A bírók székekben ülnek, és azt gondolják, hogy nagy lelkűek ahhoz, ha a bűnözőket szabadon engedik. Barátom, a törvény igazsága megköveteli, hogy a büntetést ki kell fizetni. Hallottam egyszer egy bírótól. Ha Isten megbocsáthat, akkor én is megbocsáthatok. De Isten megfizette a büntetést, és csak azután bocsátott meg. Vajon a bíró, aki a székben ül, kész elmenni és megfizetni a büntetést? Nem gondolom, hogy bármilyen joga lenne bárkinek fölmenteni a halálbüntetés alól valakit, amíg el nem foglalja a helyét, mert a büntetést végre kell hajtani. Az igazságos Isten azért bocsát meg, mert a büntetést végrehajtották. Mikor történt annak végrehajtása? Amikor Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt kiontotta vérét. Ez egyáltalán nem bájos történet. Ez nem tetszik a civilizált ember kifinomult természetének. Természetesen az ember azt hiszi, hogy bűne valójában nem is tűnik olyan rossznak. Próbálja agyon magyarázni. Azt hiszi, hogy nagyon okos és kimentheti magát. Barátom, elveszett, pokolra ítélt bűnösök vagyunk, és Isten nem engedheti el a büntetést, amíg azt ki nem fizetik. Az örömhír az, hogy a büntetést már kifizették. Ezért van az, hogy Isten igéjében megtaláljuk a bűnbocsánatot az Úr Jézus Krisztus vére által. A bűnbocsánat Krisztus vérétől függ. Ezért olyan értékes az ő vére. Már mondtam korábban, és ismét hangoztatom, hogy Istenhez senkiként kell járulnunk, hogy ő tegyen minket valakikké. Ő megbocsáthatja bűneinket, mert ő megfizette az értük járó büntetést. Ez az egyetlen módja annak, hogy te és én bocsánatot nyerünk bűneinkre. Az Úr Jézus mondta tanítványainak, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől elkezdve. Lukács evangéliuma 24. rész, 46. és 47. vers. Pál ugyanezt mondja a Kolossei levél első részének 14. versében. Akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amikor Jézus találkozott Pállal a damaszkuszi úton, az Úr megmondta neki, hogy menjen a pogányokhoz, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Apostolok cselekedetei 26. rész, 18. vers. Krisztus vérének kiontása és az ő kereszthalála a bűnbocsánat alapja, vagyis enélkül nincs semmi. Isten nem bocsáthat meg, amíg a büntetés ki nincs fizetve. A bűnökre vonatkozó szó a paraptóma, ami kihágást vagy félrelépést jelent. Pál az első ember bűnét így írja le a római levél 5. részének 15. versében. Ugyanezt a szót használja a római levél 4. részének 25. versében is. Aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. A bűnök magukban foglalják a bűnök listáját, amikkel vádolható az ember. Augustinus tömören ezt így fejezte ki. Krisztus megvásárolta az egyházat utálatosan, hogy azt szépé tegye. Megvásárolta saját vérével, és megfizette bűnünk büntetését. Kegyelme gazdagságából. Ez nagyon érdekes kifejezés. Nem azt mondja, hogy kegyelmének gazdagságából eredően, hanem az ő kegyelme gazdagsága szerint. Hadd illusztráljam a különbséget. Évekkel ezelőtt olvastam, hogy amikor néhai John D. Rockefeller golfozott Floridában, mindig adott egy kis összeget a kisegítőnek. Mindig úgy érezte, hogy ez csak nem összetörte az embert, hogy ilyen összeget kapott. De nem az ő gazdagsága szerint fizetett, hanem csak az ő gazdagságából. Azt hiszem, egy kicsit többet adhatott volna, és ha az ő gazdagsága szerint fizetett volna, akkor a kisegítő is meggazdagodott volna. Isten az ő kegyelmének gazdagsága szerint váltott meg minket. Isten gazdag kegyelemben, és kész adni nekünk az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Olyan sokat áldozott már nekem, de még mindig elég maradt belőle neked is, aki hallgatod ezt az üzenetet. Isten kegyelme az egész világot átöleli a hideg Alaszkától a forró Afrikáig. Isten megválthat téged, és megtarthat téged, és ez az ő kegyelméhez vezethető vissza. Isten fiának az egyház érdekében végzett művével foglalkozunk. Ez a munka három irányú. Krisztus megváltott minket vére által. Ő kijelentette nekünk akaratának titkát, és megjutalmaz minket az örökséggel. Már megfigyeltük a megváltás görög szavait, és láttuk, hogy bennük van az ár kifizetése, ami Krisztus vére volt. Azért lehet bűnbocsánatunk, mert az árat kifizette értünk. Tudjuk, hogy Isten elment a piacra, ahol rabszolgák voltunk, és megvásárolt mindnyájunkat. Felhasznál minket önmagának, személyes kapcsolatba lép velünk. Láttuk azt is, hogy azért vásárolt meg, hogy szabaddá tegyen. Valaki talán megkérdezi, vajon nem zavarja ez az énekírót, aki ezt írja? Életem adtam érted, és te mit teszel értem? Barátom, tényleg ez az igazság. A 7. versben a megváltás szava az apolytrosis, ami azt jelenti, hogy Isten sohasem kér minket erre. Ez a kegyelem csodálatos oldala. Amikor Isten megvált minket kegyelme által, akkor nem kever minket adósságba, hanem adósságunkat ő maga fizeti Krisztus vére által. Megvet minket, hogy felszabadítson. Valaki más ezt kérdezi. De nem kell ezért őt szolgálnunk? Bizonyosan kell. De egészen más alapon, az új kapcsolat alapján, ami most már a szereteten nyugszik. Az Úr Jézus mondta, ha engem szerettek, megtartjátok parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Nem ezt mondta, mert meghalok értetek, azért meg kell tartanotok parancsolatomat. Ezt mondta, ha engem szerettek. Ma, ha szereted őt, akkor akarsz neki szolgálni. Ha nem szereted őt, akkor elfelejted a szolgálatot. Ma olyan sokat lehet hallani a Krisztusnak való odaszenteltségről. Barátom, mi nagyon keveset adhatunk oda Krisztusnak. Nekünk az ő szeretetére kell válaszolnunk, és ez teljesen más alapon történik. Szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Sok évvel ezelőtt hallottam ezt a történetet, és manapság nem szoktak ilyeneket mondani, de én mégis elmondom. Feltételezem, továbbra is igazságos maradok. Ez egy nagy igazságot illusztrál. A rabszolgaság korában volt egy gyönyörű lány, akit elvittek a rabszolgapiacra, hogy eladják. Volt egy nagyon kegyetlen rabszolgatartó, brutális zsarnok, aki kezdett rá alkudni. Valahányszor följebb emelte az árát, a lány összeráncolta a homlokát, mert maga előtt látta a félelmetes jövőt. Ott volt egy ültetvényes is, akit kedvesnek ismertek rabszolgái iránt, és kezdett alkudni a lányra. Följebb emelte a vásárlási összeget, mint a kegyetlen rabszolgatartó, és megvásárolta a lányt. Letette az összeget, és kezdett távozni. A lány követte, de a férfi hátrafordult, és ezt mondta. Félreértettél. Nem azért vásároltalak meg, mert rabszolgára volt szükségem. Szabaddá akartalak tenni. Egyszerre megállt a lány egy pillanatra. Aztán hirtelen térdre esett, és így szólt. Örökké neked akarok szolgálni. Ez illusztrálja azt az alapot, ahogyan az Úr Jézus akarja tőlünk a szolgálatot. Ő szeretett minket. Megfizette értünk az árat. Életét adta és vérét ontotta, hogy bűneink bocsánatát nyerjük. Ez mind a miénk, ha ő hozzá akarunk jönni, és elfogadjuk őt, mint megváltónkat. Valaki erre így szól. De én nem szeretem őt. Akkor ő nem kéri, hogy szolgáld. De ha szereted őt, akkor azt akarja, hogy neki szolgálj. Ezért van minden. Soha se felejtsd el, hogy megváltásod és bűnbocsánatod az ő kegyelmének gazdagsága szerint történt. Most már készek vagyunk arra, hogy megfigyeljük Isten fiának második munkáját az egyházért. Krisztus kijelentette akaratának titkát, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Efézusi levél, első rész, 8., 9. és 10. vers. Mi a titok a Szentírásban? Nem valami titokzatos, hátborzongató történet és olyasmi, ami a rémregények végén szokott lelepleződni. Nem olyan titok, amit Agatha Christie vagy Sherlock Holmes írt. A Szentírásban a titok azt jelenti, hogy Isten kijelent valamit, ami addig az időpontig ismeretlen volt. Ennek két eleme van, ami mindig együtt áll az Új Szövetségben a misztériummal. Nem fedezhető fel emberi erőlködéssel, mert az mindig Istentől jövő kinyilatkoztatás. Aztán azt a megfelelő időben jelenti ki, és nem rejti el, és eleget kijelent belőle, hogy tényként álljon előttünk anélkül, hogy minden részletét ismertette volna. A The Scofield Reference Bible 11 misztériumot sorol föl az Új Szövetség alapján. A mennyek országának misztériumai, Máté evangélium a 13. része alapján, Izrael vakságának titka e korszakban, a Római levél 11. részében, e kor végén az életben levő szentek átalakulásának titka, az első Korintusi levél 15. és az első Tesszalonikai levél 4. részében, az újszövetségi egyház titka, ami zsidókból és pogányokból álló egyetlen test, az Efézusi levél 3., a Római levél 16., az Efézusi levél 6. és a Kolossei levél 4. része alapján, az egyház titka, ami Krisztus menyasszonya, az Efézusi levél 5. részében, a Krisztusban rejlő élet misztériuma, a Galatákhoz írt levél 2. és a Kolossei levél 1. részében, Krisztus Istennel való egyenlőségének titka, vagyis Krisztus az Istenség testet öltött teljessége, akiben van minden isteni bölcsesség elrejtve, a Kolossei levél 2. és az első Korintusi levél 2. részében, a folyamat titka, ami által helyreáll az emberben az Istenhez való hasonlóság, a Timóteushoz írt első levél 3. részében, a gonoszság titka, a Tesszalonikai 2. levél 2. részében és Máté evangélium a 13. részében, a hét csillag titka, a Jelenések könyve 1. részében, és végül Babilon titka, a Jelenések könyve 17. részében. Még mindezek mellett sem mondott el nekünk Isten mindent. Nagyon sok titok van még Istennél. Sok kérdés van, amit szeretnék megkérdezni magától Istentől. Sokan küldenek hozzánk kérdéseket, és próbálunk azokra válaszolni. Nekem is vannak kérdéseim, de nem tudom, hogy kit kérdezzek meg, mert idelen senki sem ismeri a válaszokat. Egy napon ő kijelenti nekünk azokat. A misztériumot Isten korábban nem jelentette ki, de most megfejti nekünk. Ezekben a versekben csodálatos titok van, amit nem jelentett ki az Ószövetségben. Először hadd ismételjem a 8. és 9. verset, egy kicsit kibővítve értelmüket, amelyet kiárasztott ránk bőséggel, ismerté téve nekünk teljes bölcsességében és tudásában, jó tetszése szerint, amit eltervezett ő benne, vagyis Krisztusban. Figyeljük meg, hogy a minden bölcsességgel és ismerettel valójában a 9. vershez tartozik. Mi az ő akaratának titka? Először is az, amit bölcsesség és ismeret alapján nyilatkoztatott ki. Ez nem valami egyszerű ABC. Nagyon őszintén örülök annak, hogy olyan sok ügynökség és személy van, aki próbál kivenni valamit az úgynevezett egyszerű evangéliumból. Hálás vagyok az Úrnak, hogy az emberek írnak és elmondják nekünk, hogy mi az evangéliumot egyszerűvé tesszük, és ők meg tudják érteni. Nagyra értékelem ezt, mert ezt kell tennünk. Dr. H. A. Ironside szokta mondani, Tegyétek a süteményeket az alsó polcra, ahol a kisgyermekek is el tudják érni. Van egyszerű evangélium, de hadd mondjam neked, van Isten mélysége és bölcsessége, amit nem könnyen vizsgálhatunk meg, olykor egyáltalán nem. Szükségünk van minden értelmi képességünkre, hogy próbáljunk megérteni valamit Isten nagy céljaiból és terveiből. Isten tudatni akarja velünk ezeket, mert ez a titok már megnyílt. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Az idők rendje hasonlít a titok szóhoz. Ezt gyakran félreértjük, és nagyon sokan azt gondolják ma, hogy ez illetlen szó. Pedig ez egy nagyszerű kifejezés. Egyes biblia tanítók nem is akarják használni ezt a szót, mert annyira gyűlölik. Sokszor gyűlölnek a Bibliában, például a vér, a megváltás és a kereszt szavakat is. Pál azt mondja, hogy a kereszt botrány, de ez nem tarthat vissza minket attól, hogy prédikáljuk. A Biblia tanítja az idők rendjét, és mi sem kerülhetjük el ezt a témát egyáltalán. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy valami bepillantásom lehet nekem is a te titkaidba, mert kijelented azokat a Szentlélek által, ha rád figyelek, és neked engedelmeskedem. Szeretném folytatni titkaid kutatását. Adj ehhez testi és lelki erőt, az Úr Jézus Krisztus neve által. Amen.